Orbán Viktor volt miniszterelnök, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség elnöke, az Aréna vendége. Önök úr, március 9-én már benne a kampányban, de még a hivatalos, úgynevezett hivatalos választási program meghirdetése előtt mit kínál a Fidesz a választóknak?
Egy biztonságos Magyarországot kínál, amely magyar sikerekhez vezet, és amely nem feledkezik el az egymás iránti szolidaritásról, az eddigi inkább önző, kíméletlen farkastörvényekre épülő vadkapitalizmus helyett egy szabályozott, egyensúlyban tartott piacgazdaságot, ahol nem engedjük meg, hogy a gyengébbet mindig legyőzze az erősebb, és hogy az erősebb, a monopól helyzetével visszaélő, legyen szó politikai vagy gazdasági hatalomról, legyen szó gázszámláról, villanyszámláról, vagy gyógyszerszámlákról, ötödik, hatodik bört húzzon a kiszolgáltatott fogyasztóról, vagyis választó polgárról. A biztonságos Magyarországhoz szerintünk hár el, az ember akkor érzi magát biztonságban, hogyha van tartós és jól fizetett munkája, van olyan otthona, ahol biztonságban érzi magát, ahol kényelmesen elfér, ahova bátran várhat újabb és újabb gyermeket, amely a közbiztonság szempontjából is védelmet nyújt, és amelyben egy családban él az ember, tehát munka, otthon és család. A családok sikeréhez szerintem az kell, hogy először is az égbeszökő rezsijárokat meg kell fékezni. Azt nem lehet megengedni, hogy a becsületes munkával a kevedelem nagy részét elvigye a létfenntartás és a rezsi. Azt hisszük, hogy fontos, hogy a gyerekek tanításhoz juttatása, oktatási lehetőségekkel ehhez juttatása, az akadálytalanul rendelkezésre álljon mindenkinek, az oktatás, a tanulás nem lehet kiváltság, diákhitelösszegét meg kell emelni, a kamatát ismét csökkenteni kell, mert a mostani kormány jelentősen megemelte. Fontos, hogy a gyermeknevelés költségeit az állam elismerje, épp úgy, mint egy vállalkozásnál, ahol a vállalkozás költségeit az állam elismeri, és adókedvezménnyel jutalmazza, vagy kompenzálja, ugyanúgy a gyermeknevelés költségét is el kell ismerni, és az adórendszeren belül jutalmazni kell, illetve egyensúlyozni, ellensúlyozni. A közlekedés, amely a munka szempontjából fontos, nem minősülhet luxusnak. A munka nem megy az ember után, az embernek kell menni a munka után, ezért egy családi gépkocsi kedvezményt, programot fogunk bevezetni. 1600 köbcentinél kisebb, vagy éppen ekkora gépkocsikra a autópa matrica, éves matrica díját felére fogjuk csökkenteni, és a regisztrációs díjat pedig ezekre a gépkocsikra el fogjuk törölni. Amikor családról beszélünk, mi abban a nyugdíjasokat is beleértjük, hiszen a nyugdíjasok részei a családnak, a nagyszüleink is a családhoz tartoznak, számukra a 14. havi nyugdíj megteremtését tartjuk a legfontosabbnak.
Miből lehet ezt megteremteni? Ha jól számoltam, ebben semmi olyan nincs, ami bárkit is takarékosságra szorítana.
Ebbe csak olyasmi van, amit takarékosságra szorítana, hiszen például az otthonteremtés esetében, ha az embernek azt mondják, hogy újra van egy olyan otthonteremtési rendszer, mint ami volt a polgári kormány idején, és ezért az állam támogatja, hogy te egy ilyen nagyobb szobájú lakásba költöz, vagy ilyet építs magadnak, akkor majd takarékoskodni fognak az emberek, hogy az állam által nyújtott lehetőséget ki tudják használni.
Tehát... De bonyolult szervezet kell hozzá, mert lesz olyan huncuk polgártársunk, aki arra fogja használni, hogy a harmadikat is valamilyen módon így szerezze meg.
Könnyen lehet, hogy csalók is vannak közöttünk, bár remélem ezeknek a száma nő, de társadalmi programokat nem szabad úgy felépítenünk, hogy eleve minden magyart potenciális csalónak tekintünk. Ezért persze ellenőrzési rendszereket kell, szűrőket kell beépíteni, de ezt Magyarország elég jól működteti. Mi is jól csináltuk az elmúlt 4 évben, és a mostani kormány sem rossz szerintem ebből a szempontból. Tehát a visszaélések száma ezt tekintetben szerintem csökkent. Bátran lehet kormányzati forrásokat, költségvetési forrásokat kihelyezni azokhoz a családokhoz, akik otthont akarnak teremteni a maguk számára. Vagy hasonlóképpen, ha azt mondja a kormány, hogy segít munkahelyeket létrehozni, például tervezzük azt, hogy miután soha nem látott méret a diplomás munkanélküliek száma Magyarországon, ezért ha valaki diplomás munkanélkülit alkalmaz, akkor 2 éven keresztül nem kell TB járulékot fizetni, ilyet az állam fogja a TB járulékot befizetni az egészségügyi kasszába. Ez szerintem munkahelyeket hoz létre, ez valójában pénzt termel, csak az állam jótékony módon beavatkozik a piaci folyamatokba, és munkahelyek megszületéséhez járul hozzá.
Most sem meg ebben teljesen biztos, mert volt olyan gazdasági vezető ugyanabban a székben ült, aki azt mondta, hogy a járulék csökkentés önmagában nem termel munkahelyeket, mert leginkább a piac léte az termel munkahelyeket. Ha valaki nem vett fel egy diplomás munkanélkülit, akkor alig, hanem azért nem vette fel, mert nem volt szüksége arra a tudásra.
Ez nem így van. A gazdasági élet szereplői mást mondanak. Lefolytattunk egy gazdasági konzultációt, több mint 6 hónapig tartott, több mint 300 gazdasági érdekképviseleti szervezettel találkoztunk, az ő javaslataik alapján foglaltuk össze a programunkat, és ők azt kérik, a gazdasági szereplői azt kérik, hogy ha munkahelyet akar a következő kormány, és mi azt akarunk, akkor a TB járulékot radikálisan csökkentsük. Úgyhogy én hiszek a gazdasági élet szereplőinek, az elméleti közgazdászok véleménye is fontos, érdekes, de ilyen kérdésekben inkább a gyakorló gazdasági szakemberekre, magukra, a vállalkozókra érdemes hallgatnunk. Ráadásul nekünk van saját tapasztalatunk is, hiszen érettebbek vagyunk, mint 8 évvel ezelőtt voltunk, saját kormányzati tapasztalataink is megvannak. Mi egyszer lecsökkentettük egy év alatt 6%-kal a TB-járulékot, és még abban az évben létrejött 117 ezer új munkahely, és a következő évben is 37. Tehát én azért vagyok magabiztos, és érzek magamban elég erőt, hogy ezt a programot végre tudjuk hajtani, mert egyszer már 150 ezer munkahelyet ezzel a módszerrel sikerült létrehoznunk.
Van olyan szakértő, nem tudom fejből megmondani, hogy elméleti vagy gyakorlati, aki azt mondja, hogy ami ingyen van, annak nincs is értéke. Hogyha nagyon megkönnyítik, ezt már nem én mondja, csak én gondolom, a tudáshoz jutás útját, akkor annak kisebb lesz az értéke, rosszabb lesz a minősége.
Én bizonyos megszorításokkal, de egyetértek ezzel a véleménnyel, ami ingyen van, annak kevesebb az értéke, azonban kell néhány dolognak lenne a világban, ami ingyen van. Most más vizekre elvezve, például a szeretet az ilyen, az áldozatvállás az ilyen, az ingyen van. Mégis a legértékesebb dolgok közé tartozik a világon. De a gazdaságban kétségkívül igaz, hogy az ingyenességnek vannak hátulütői, ezért óvatosan kell vele bánni. De szerintem a tanulásnál nincs szó ingyenességről, hiszen a diákhitel az azt jelenti, hogy valaki fölveszi a diákhitelt, azt a pénzt használ, abból tartja fönn magát, ha a szülei nem tudnak, akkor ő ezzel anyagi alapokat a saját tanulásához, majd mikor munkába állt, szépen elkezdi törleszteni. Tulajdonképpen hitelt vesz föl az államtól, csak mint az államnak megéri, hogy ő nem gépkocsi vásárlása vagy luxusra vette fel ezt a hitelt, hanem a saját tudását akarta ezzel növelni, az államnak ez egy jó befektetés, ezért a szokásosnál kedvező föltételekkel bocsátja rendelkezésre ezt a hitelt. Engem bánt egyébként, hogy azt a korábbi elvet megtörte a mostani kormány, a lapkamatot csak 0,5%-kal haladhatja meg a diákhitel. Most már több mint 4%-kal meghaladja. Ez azt jelenti, hogy valakik valahol a pénzügyi rendszerben ezen az államilag fenntartott hitelen bizony nyernek. Holott ez nem arra való, hogy a bankok vagy pénzintézetek ezen nyerjenek, hanem ez egy közvetlen tranzakció kormány és a fiatalok között. Semmilyen profit elem nem iktatódhatna be ide, ezért mi azonnal vissza fogjuk vinni a diákhitelt a jegybanki alapkamat plusz 0,5%-os szintre. Túl azon, hogy időközben már az alapösszeg is kevés, hiszen eltelt néhány esztendő, a mai 300 ezer forintos évi alapösszeget, azt egy jó 50%-kal 450 ezer forintra meg kell emelni. Azt hiszem, hogy ez nem ingyen van, hanem egy hosszú távú befektetés a fiatalnak is, meg a magyar államnak is. Ha úgy tetszik, a szolidaritásnak egy szép példája, a fiatal számíthat az államra, az állam pedig számít a fiatalra.
Azt mondta, hogy abban, amit elképzelésként elmondott, minden takarékosságra ösztönöz, akkor ezek szerint ezen az állam keres, mert hogy kevesebbet kell költenie, vagy nem így?
Így van. Az otthonteremtésen például mindig is kerestünk, tehát a Matolcsi féle lakástámogatási rendszer, az valójában mindig bevételt hozott a kormánynak, nem sokat, de valamit hozott, de a lényeg az, hogy minden lakásépítés ösztönzésére kiadott forint, az visszatérült kis profittal a költségvetés számára. A munkahelyteremtés evidensen ilyen. Gondoljunk arra, hogy ma egy munkanélkülinek az ellátása egy évben 750 ezer forintot jelent. Az, hogy Magyarországon ma ilyen sok a munkanélkül, azt jelentette a tavalyi évben, hogy körülbelül 40 milliárd forintot költöttünk el erre a célra. Ha ezek az emberek dolgoznak, akkor hozzájárulnának a magyar gazdaság összteljesítményéhez, fönn tudnák tartani becsületes munkából a saját családjukat, és az államnak közben nem kellene munkanélküli segélyt fizetnie.
Ha jól értettem, akkor ez egy jobban odafigyelő, gondoskodóbb, nem biztos, hogy a kifejezés helyes, államot feltételez, aminek
szolidáris
van szeme. Nem lenne nagyobb is?
Én szolidárist mondanék. Ugye a szolidaritás azt jelenti, hogy mindenkinek azt adjuk, amire szüksége van. Vannak olyan emberek, akik maguktól is tudnak boldogulni, akik jól állnak, erősek, lélekben, testben, sikerre ítéltettek, csak akadályokat grit eléjük az élet, a gazdaság, időnként a magyar bürokrácia is. Számukra az államnak lehetőséget kell teremteni. Nem segíteni kell őket, hanem lehetőséget teremteni. De vannak olyan honfitársaink, nem kevesen, akik viszont segítségre szorulnak, mert elfáradtak, mert kimerültek, mert csalódottak, mert betegek, mert már föladták, és ha nem kapnak valamilyen segítséget, akkor nem tudnak újra a saját lábukra állni. Rájuk is figyelni kell, a szolidaritás kormánya, a magyar szolidaritás nekik is nyújt egy esélyt. Az állam egyébként ettől nem kellene, hogy nagyobb legyen, az én fejemben egy új állam szerepel, ami nem hogy nagyobb lenne, hanem sokkal kisebb, mint annyi, kevesebb regulával, kevesebb buta szabállyal és kevesebb bürokratával.
Mennyivel kevesebb buta szabályon, mennyivel kevesebb bürokratával?
Hát jelentősen csökkenteni szeretnénk a szabályok számát. Az, hogy a bürokraták számát hogyan lehet megváltoztatni, az attól függ, hogy a buta szabályokat milyen gyorsasággal sikerül kiiktatnunk. Ugye soha egy bürokrácia leépítését sosem a bürokratákkal kell kezdeni, mert abból baj lesz, mert a ugyanannyi szabályt, akkor majd kevesebb bürokrata hajt végre, és az rosszabb teljesítményt jelent a végén az emberek számára, gyengébb szolgáltatást, mint a korábbi időszakban. Éppen ezért először mindig a szabályokat kell kiiktatni, a rossz szabályokat, és utána kiderül, hogy szükség van-e még az államigazgatásban kevesebb szabály mellett annyi emberre, mint amennyi most dolgozik. Gyanítom, nincs.
Milyen területen egyszerűsítenék, vagy iktatnának ki szabályokat?
Hát nagyon a munkaügyi ellenőrzés, egészségügyi ellenőrzés, bár ott óvatos vagyok, mert azt kell mondanom, hogy ott viszont hiányoznak olyan területen komoly ellenőrzések, amelyek a magyar gazdaság szempontjából, meg az emberek biztonsága szempontjából fontosak lennének, és az élelmiszerbiztonság területén miért nagyon szigorú élelmiszerbiztonsági rendszert szeretnénk kiépíteni. Az ANTS-eket teljesen átalakították, azok ma alkalmatlanok erre a feladatra, általában is alkalmatlanok szerintem arra, hogy biztonságos egészségügyi ellenőrzést gyakoroljanak Magyarországon, tehát ott is reformokra van szükség. Aztán mondok egy példát önnek. Ahhoz, hogy Magyarországon ma valaki egy vállalkozást tudjon indítani, ahhoz körülbelül 6-7 bürokratikus eljárást kell végig élnie. A finneknél meg a svédeknél ez csak 3 eljárás. Ráadásul nálunk 50 nap átlagban egy új vállalkozás megindításához szükséges idő. Az Egyesült Államokban ez 10 napnál kevesebb. Tehát úgy látom, hogy Magyarországon a bürokrácia még sok helyen inkább árt, semmit használ az üzletnek.
Lehet, hogy régebben vállalkoznak, és nem első dolguk a jó autó megvétele.
Igen, de hát tanulnunk kell, nekünk is.
Hírek következnek, utána minden folytatjuk. Orbán Viktor volt miniszterelnök, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség elnöke, az Aréna vendége.